Kós Albert vagyok, a történelmi keresztény egyházakhoz közel álló heti lapokból állítom össze az ökumenikus egyházi lapszemlét Gödöllő Mária besnyűn. A május 24-ére dátumozott számokat az evangélikus élettel kezdjük. Ez az újság két hetente jelenik meg, most a május 24-ére és a május 31-ére dátumozott szám 58 oldalán lévő 53 cikkből válogatunk. Az ötödik oldalon mondja Schaller Bernadett, hogy a mennybe menetel helyéről az apostolok küldetéssel tértek haza, ám az ahhoz szükséges belső erőnek még hiával voltak. Időnként mi is erőtlenek vagyunk. Elszomorodunk az emberi gyarlóságok miatt, amelyek a saját vagy az egyházi életünket terhelik. Éppen ezért fontos annak a reménye, hogy nem a mi képtelen emberi természetünk a végső tényező. A hetedik oldalon olvassuk a püspöki tanács újabb pásztorlevelét, ebből egy kis részlet így hangzik. Kérünk mindenkit, hogy továbbra is hordozza imádságban a betegeket, az orvosokat és az ápolókat. Ne feledkezzünk meg azokról, akik szociális otthonokban vagy az evangélikus egyház diakóniai intézményeibe vannak ellátottként vagy dolgozóként. Imádkozzunk a felelős döntéshozókért és azokért, akik az egyes településeken és az egész országban tartják fenn a rendet. A nyolcadik oldalon olvassuk a Luteránus Világszövetség vezetőinek pásztorlevelében, hogy a vírus felszínre hozta, hogy milyen nagymértékű egyenlőtlenség és igazságtalanság van a világban, a társadalmakban és a közösségekben. Nagyon fájdalmas híreket kapunk arról, hogy egyes emberek és egész közösségek küzdenek az éhínséggel. Sok helyen úgy épül fel a helyi gazdaság, hogy az emberek naponta az utcán és a piacokon keresik meg a mindennapi betevőjüket. A kijárási korlátozások miatt ezek az emberek nem tudják hazavinni a napi kenyérre valót. A tizedik oldalon olvasuk, hogy a hat legnagyobb hazai karitatív szervezet, a Katolikus Karitász, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, a Magyar Vöröskereszt, a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet, a Magyar Református Szeretetszolgálat és a Baptista Szeretetszolgálat alkotja a karitatív tanácsot. A tanács veszélyhelyzet esetén nemzeti humanitárius koordinációs tanácsként végzi a munkáját, kiegészülve a Belügyminisztérium, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Katasztrófa Védelem képviselőivel. A tanács feladata a karitatív segítségnyújtás koordinációja, dönt az 1357-es hívószámú Nemzeti Összefogás vonala elnevezésű adományvonalra érkezett felajánlásokról. Kedves hallgatóink! Az evangélikus élet után a keresztény élet katolikus hetilapot olvassuk, a 12 oldalon 43 cikket találunk. Az első oldalon írja Juhász Ferenc, hogy az embernek kincseket kell gyűjtenie ahhoz, hogy a mennybe jusson. Gondoljunk Teréz anyára, Mindszenti Bíborosra, vagy a 100 éve született Szent II. János Pál pápára, akikről még a nem hívők is azt mondják, hogy ha van mennyország, akkor ők biztosan ott vannak. Mi pedig, akik tudjuk, hogy van mennyország, hisszük, hogy ők ott vannak, mert láttuk, ahogyan itt voltak. A mennybe menetelkor az Úr Jézus a tanítványait küldi, hogy menjenek el az egész világra, és hirdessék az evangéliumot, ezért nekünk, keresztényeknek is hirdetnünk kell az egész világon az evangéliumot, és képviselnünk kell őt itt a földön. A harmadik oldalon mondja Lóci Tamás, hogy mindannyian ismerjük, hogy lehet valaki földrajzilag távol egy bizonyos szemétől, mégis annak van a szívében, lelkében, akit szeret. Körülötte forognak a gondolatai. miatta és érte él, tesz meg dolgokat. Valahogy így élt Jézus is. Itt volt közöttünk, de mindent az Atyával együtt látott és gondolt, miatta és értetett. Jézus úgy ment vissza az Atyához, hogy tulajdonképpen soha se hagyta el őt. A negyedik oldalon olvassuk, hogy Szlovákiában a szepsi római katolikus esperességből a hívek 2002. szeptemberében zarándokoltak el Fatimába, és az új bodollói templomba egy szűzanya szobrot hoztak magukkal, ahol azóta a zarándokok minden hónap 13-án engesztelő ima találkozót tartanak. Elimádkozzák a rózsafűzért, amit szentmise, majd engesztelő és könyörgő szentségimádás követ, a családok, az egyházak és a népek felajánlása a Szűz Mária szeplőtelen szíve oltalmában. A hetedik oldalon írja P. Szabó József, hogy a jó néhány régi és új világjárvány közül a pestis története igazi rémregény. Keletről, talán a tatárok földjéről érkezett Európába, genovai tengerészek hurcolták be a szicíliai Messina kikötőjébe. Onnan terjedt tovább, egész Olaszországba, majd a kontinens más országaiba, Velence, Marseille, London, ezek voltak a legjobban sújtott járványfészkek, sok tízezer áldozattal. A pestis Európa népességének egy harmadával végzett, de Kínában 14 millió volt a halottak száma, Indiában 42 millió. Velencében a köztársaság félmillió lakossával végzett. A nyolcadik oldalon Zrínyi Miklós, a Költő és Hadvezér című sorozat nyolcadik részében olvassuk, hogy 1637 nyarán, amikor a két zrínyi testvér, Miklós és Péter megérkezett az itáliai tanulmányútjukról, egymás között felosztották a nagy és gazdag zrínyi birtokot. Miklósé lett a Drávától északra fekvő terület, az öccséjé pedig a délre eső rész egészen a tengerig. Kedves hallgatóink! Eddig a keresztény életet olvastuk, most a Reformátusok lapját szemlézzük a 30 oldalon, plusz a 24 oldalas műsor mellékleten 29 cikket találunk. A 6. oldalon mondja Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke, hogy a bukaresti képviselőház megszavazta a Trianon emléknapot, amelynek része, hogy azon a napon ki kell tűzni a román nemzeti lobogót. Mi eddig sem tűztünk ki zászlókat a templomokra, hiszen ez az Isten felség területe. A törvény egyébként a közintézményekre vonatkozik, a templomok nem esnek a hatálya alá. A templom belseje az más. Az már az egyház belső autonómiájának a hatásköre, hogy az egyház intézményein, épületein belül milyen nyelven beszélünk, hogy milyen szimbólumokat használunk, milyen módon éljük meg az identitásunkat. A 23. oldalon olvassuk, hogy laptopokkal segíti a Debreceni Református Hittudományi Egyetem vezetősége a hallgatók tanulását. A május 18-án kezdődő vizsgaidőszakban már az új eszközökön dolgozhatnak a hallgatók. 30 hordozható számítógépet osztottak ki közöttük, amikre a szociális ösztöndíjban részesülők pályázhattak. Az egyetemen továbbra is érvényben van a távoktatás, a koronavírus fertőzés miatt kialakult rendkívüli helyzetben a záróvizsgák kivételével minden vizsga online módon zajlik. A 24. oldalon olvassuk, hogy a Magyarországi Református Egyház zsinatának elnökségi tanácsa örömét fejezi ki, hogy 2020. május 18-tól a megfelelő szabályok betartásával már az egész országban lehet Isten tiszteletet tartani. Arra kérik a gyülekezeteket, hogy az egyházközségek elnökségének felelős döntése szerint az előírt higiéniai és biztonsági szabályok betartásával tartsanak istentiszteleteket. Ahol zsúfoltság várható, ott lehetőleg külön istentiszteleteket szervezzenek a 65 éven felülieknek. A templomokban is tartani kell a jogszabályokban előírt 1,5 méteres távolságot. A 28. oldalon olvasuk, hogy történelmi környezetben, a budavári Magdolna toronynál, egy 13. században épült templom romjainál lesz június 1-én, pünköst hétfőn, 11 órai kezdettel szabadtéri ökumenikus istentisztelet, amelyet a Duna TV is közvetít. Ige magyarázattal szolgál Bogárdi Szabó István református püspök. Igét hirdet Fabinyi Tamás, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök püspöke. Szentbeszédet tart Erdő Péter bíboros, Esztergom budapesti érsek. A helyszínen higiéniai okokból csak korlátozott számú gyülekezet lehet jelen. Rossz idő esetén az alkalmat a Mátyás templomban tartják meg. Kedves hallgatóink! A Reformátusok lapja után az Új Ember katolikus heti lappal fejezzük be a lapszemlénket a 12 oldalon, és a 24 oldalas műsor mellékleten 30 cikket találunk. Az első oldalon mondja Mohos Gábor az elhalasztott eucharisztikus kongresszusról, hogy úgy tervezzük, hogy jövőre a kongresszus keretében a nyitó szentmisén is lesz lehetőség egy nagy közös első áldozásra, amelyre mindenkit szeretettel hívunk. Érdemes még jobban tudatosítanunk, hogy itt az egész világegyház eseményéről van szó. Nem véletlen, hogy a Vatikán a családok világtalálkozóját és az ifjúsági világtalálkozót is elhalasztotta egy évvel, annak érdekében, hogy egy esztendőbe csak egy nagy világeseményünk legyen. A harmadik oldalon írja Baranyai Béla, hogy május 18-ától Budapesten is feloldották a kijárási korlátozásokat. Az Új Ember könyvesboltja azóta ismét a szokott helyen fogadja a vásárlókat. Kézfertőtlenítőt helyeztek ki, és mindenkitől azt kérik, hogy tartsák be a járványügyi előírásokat. A könyvesbolt címe 5. kerület, Budapest, Ferenciek tere 7-8. A hét első 5 napján délelőtt 9-től délután 5 óráig, szerdán délután 6 óráig várják a vásárlókat. Az internetes rendeléseket személyesen is át lehet venni a könyvesboltban. A 4. oldalon írja Németh Norbert, hogy Jézus mennybe menetele ünnep és nem szomorúság. Jézus nem kilép az életünkből, hanem a Szent Háromság életébe visz minket. Nem faképnél hagy bennünket, hanem előre megy, nem cserbe hagy, hanem helyet készít nekünk, ahová hazavár. Krisztus úgy megy el, hogy közben köztünk és velünk marad. A mennybe menetelekor Jézus egyetlen feladatot bízott az apostolaira, az evangélium hirdetését. A tanítványok elfogadták a küldetést, és mentek hirdetni az evangéliumot. A mi mennybe menetelünknek is ez a feltétele. A 6. oldalon olvassuk, hogy 2020. június 1-től a Magyar Pálos Rend új tartományfőnöke Puskás Antal lett a budai kolostor jelenlegi házfőnöke. A tartományi tanács tagja lett Balla Barnabás, Vizi András, Pál Csaba és Román Majewski. Az új tartományi vezetés megbízatása 3 esztendőre szól. A 11. oldalon mondja Fodor Réka belgyógyász orvos, hogy Nigériában, az Onitsa városában lévő katolikus kórházban Csókai András idegsebész orvos az elmúlt 3 évben 10 alkalommal volt orvosi misszióban. Kedves hallgatóink! A május 24-ére dátumozott lapok ökumenikus egyházi lapszemléjét Gödöllő Mária besnyőn az Új Ember katolikus hetilap ismertetésével fejeztük be. Elbúcsúzik önöktől a szemlekésztője Kós Albert, abban a reményben, hogy egy hét múlva, ugyanebben az időben ismét figyelemre fognak méltatni. Akinek van észrevétele, kérjük, közölje!
Napindító. A Mária Rádió reggeli magazin műsora.